Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Együttműködő szakmai partnerünk a Nutrifarma. Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, június 9-e van, köszöntöm Önöket. A mai egészségkód első felében dr. Madarasi Szűcs Annával, a Vadaskert gyermekpszichiátria gyermekpszichiáterével beszélgettünk, méghozzá a szenzoros állapotról, annak felismeréséről és a terápiás lehetőségekről. A második részben dr. Zelena András lesz a vendégünk, ő a Budapesti Gazdasági Egyetem tanszékvezető docense, vele pedig találtunk egy olyan témát, ami első körben nem tűnik ismerősnek, viszont sokakat érint ez az agorafóbia. Már is kezdünk.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Sokakat zavar az, hogyha felcímkézik valamilyen jelzővel a gyermeküket, viszont olykor ez azért igen megnyugtató lehet, hogyha rájövünk, hogy bizonyos viselkedési formák mögött milyen problémák állnak. Erről beszélgetünk a következő percekben dr. Madarasi Szűcs Annával, a Vadaskert Alapítvány gyermekpszichológusával. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy.
Jó reggelt, szia!
Kifejezetten a szenzoros gyerekekről fogunk beszélni, ugyanis tényleg egyébként az a szenzoros, ez, hogy valaki szenzoros, vagy ez az állapot, ez mióta van egyáltalán a köztudatban? Mert én például kb. Egy éve hallottam először, és akkor én értettem, hogy miről van szó, tök jó, hogy ennek van neve, és az is jó, hogyha erre van akár nyilván megoldás egy idő után, de én azt tapasztalom, hogy közvetlen környezetemben, hogy akiknél kiderül valami, tehát akár az, hogy szenzoros, akár az, hogy nem tudom, ADHD és figyelemzavaros, stb., akkor elindulnak egy úton, van az első sok, hogy ez jaj, az én gyerekemmel ez történik, de utána el tudnak indulni egy úton. És hogy valahogy hogy neve van a problémának. A szenzorossággal ez hogy van? Ez kezdjük ott, hogy mikor derült ki, vagy ki találta meg ennek a nevét, vagy ennek egyáltalán ezt az egészet ki tudta így körvonalazni?
Nagyon szeretem a bevezetőt, mert szerintem annyi minden elhangzott, olyan sok mindent mondtál, ami szuper kérdés, és onnan indulunk, hogy már a megnevezésből, tehát ez most egy nagyon felkapott és populáris megnevezés, hogy szenzoros a gyereken, de most ezt lefordítjuk, akkor ez azt jelenti, hogy ugye ez az érzékszervi érzékelés, és hát hála Istennek mindannyian szenzorosak vagyunk, mert hogy a világról alkotott képünk, meg egyáltalán a valóságérzékelésünk az annak köszönhető, hogy felfogjuk ezeket a külső és belső jelzéseket, és ezt processzáljuk, és utána ki tudunk alakítani, vagy hát nem utána, hanem mindeközben folyamatosan alakul egy válasz bennünk. Szóval az, hogy szenzoros valaki, az mindenkire igaz. De amit már egyébként a 90-es években leírtak, és először talán bizonytalan vagy benne, de szerintem Ersz volt az, aki először erről publikált, hogy vannak olyan gyerekek, és olyan idegrendszeri fejlődési sajátosságok, amik ennek az érzékelésnek az eltérését vonják maguk után, vagy egy ilyen eltérő érzékelési profilt láthatunk különböző gyerekeknél. És ez persze elég bonyolult, és ezek a címkék, amiket említettél, ezek segítenek abban, hogy elinduljunk egy megértési úton, de az is igaz, és ezt teljesen megértem, hogy ettől óckodik bármelyik szülő, hogy minél egyszerűsítőbb, annál torzítóbb egy magyarázat. Tehát amikor az érzékszervi érzékelésről, vagy információfeldolgozásról beszélünk, akkor nagyon nehéz erről bölcsen kommunikálni, úgyhogy ne egyszerűsítsük le végletesen, és ezáltal ne torzítsuk ezeket a neurológiai tényeket.
Az a nehéz, hogy igen, hogy a felcímkézés, az ugye mi felcímkézésnek mondjuk, mert egy ilyen nagyon ítélkező társadalommal élünk, de biztos vagyok benne, hogy vannak olyan társadalmak, ahol ezen már túl vannak, és a címkék azok inkább segítséget jelentenek. Most ez, hogyha valakiről kiderül, egy gyermekről kiderül, hogy szenzoros, de most tényleg mindegy, hogy ADHD-s vagy figyelemzavaros, akkor az nyilván időt nyerünk azzal, hogyha nem vagyunk ítélkezők, és nem ijedünk meg rögtön. Viszont ez nálunk még ugye másképp van, vagy legalábbis ezt látom, ezt tapasztalom.
Igen, én is, abszolút.
És épp ezért azt gondolom, hogy az egyik módja az lehet, hogy az érzékenyítés a társadalomban, de ez egy nagyon hosszú út. Ezen hol jártok ezen az úton?
Nagyon hosszút, és szerintem azért is nehéz, mert önismerettel indulna. Tehát ahhoz, hogy mondjuk erről így mélyebben tudjunk beszélni, ahhoz szerintem egy szuper izgalmas első feladat lenne az, hogy mindenki a saját szenzoros profiljával megismerkedjen, mert egyébként teljesen észrevétlenül az életben úgy alakítjuk a mindennapjainkat, hogy azok bizonyos ingerek elkerülése vagy ingerek keresése mentén szerveződnek, és lehet, hogy ez nem tudatosul, de azért általában nem véletlen az, hogy valaki annyira szeret a vízpart közelébe menni, és akkor egy idő után ott találja magát, hogy a nem tudom, folyóparton vesz hátat, vagy a munkájában nem mindegy, hogy milyen típusú ingereket találkozik, szóval ha nem is figyelünk ezekre oda, ezek állandóan alakítják az életünket, és azoknál az embereknél, akiknél ez az érzékszervi, vagy akármilyen érzékelési, feldolgozási zavar van, ezt magyarul még nem különítjük így el, de egyébként van rá tök jó angol szó, és úgy rövidítik, hogy SPD, ez a Sensory Processing Disorder lenne. Ez akkor válik zavarrá, tehát akkor beszélhetünk arról, hogy ez egy diszfunkcionális, vagy disorder szóval illethető eltérés, amikor ez máladaptív, tehát nem zavart jelent a mindennapi életben. Mindegyiknek vannak különböző érzékelési sajátosságaink, mert különbözően működik az idegrendszerünk, és ez teljesen egyénileg meghatározott. De nem mindannyiunknak okoz ez problémát, sőt, van köztünk egy csomó ember, aki ezt ki is használja, és művészetekben, vagy mozgásban, vagy egy csomó helyzetben ez nagyon szuper lehet.
Összeállítottál egy ilyen, hát egy kvázi egy ilyen tutoriált arról, hogy milyen viselkedés formákra hogyan kell reagálni a szülőknek. Erre hogy született meg az igény erre? Tehát gondolom, hogy foglalkoztál sok olyan gyermekkel, akiknél a szülők egyrészt tanácsalanok voltak, másrészt nem tudták, hogy lépjenek erre az útra. De hogy ez most egy ilyen mindenkinek szóló, hogyha ilyennel találkoztok, akkor ezeket, tehát egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kis útmutató. Ezt milyen igény hozta létre?
Egyébként hihetetlen nagy igény van rá, és szerintem ez nagyon, még mindig egy nagyon pici kis aprócska válasz volt az igény méretéhez képest. De alapvetően egész sok szülő jön most már úgy szakrendelésre, hogy képben van ezzel, hogy van ilyen, hogy szenzoros modulációs zavar, vagy szenzoros információfeldolgozási zavar, vagy ezt ennek akár így látja is a jeleit a gyermeknél, vagy lehet, hogy ezt konkrétan ezt a megnevezést nem ismeri, de érzékeli azt, hogy a gyerek viselkedése mennyire megváltozik akkor, hogyha egy ingergazdag közegben van, vagy akkor, hogyha bizonyos ingerek érik. És keresik a kérdéseikre a választ a szülők. Azt látjuk, hogy ezért Magyarországon még nagyon ritkán lehet találkozni egyáltalán magyar nyelvű anyagokkal ezzel kapcsolatban, és így a pszichiátriában, a gyerekpszichiátriában, ahol sok idegrendszeri fejlődési eltéréssel találkozunk és dolgozunk, nyilván ez egy szinte minden nap felbukkanó kérdés, hogy akkor hogy is működik az érzékelése az én gyerekemnek. Úgyhogy ez az igény volt az, amire válaszul összeállítottuk a Vadaskertben a e-havi hírlevelünket, és annak ez volt a témája.
Most arra is gondolok egyébként az igényre, hogy sok szülő azt gondolja, hogy hisztis a gyereke. Tehát sokkal könnyebb azt mondani, hogy ne hisztis, fiam, lányom, hanem, és ugye van egy ilyen, van, amikor meg kell nevezni a dolgot, és az egy picit így helyre rázza a dolgokat. Tehát, hogy tényleg, hogy akkor azt mondja, oké, akkor baj van, vagy nincs baj, de hogy akkor viszont van egy megoldandó probléma, és akkor ezen az úton elindulunk. Ugye itt a szenzoros, lehet, hogy sokan nincsenek képben azzal, hogy mi a szenzoros viselkedés, a szenzoros állapot. Ugye például, hogyha az öltözködésnél van amelyik, nem tudom, valamelyik ingnek van gombja, másiknak nincs, és mondjuk a gomba rendelkező inget vagy nadrágot nem veszi föl szívesen a gyermek. Tehát, hogy csak olyat, amin nincsen. Vagy bizonyos állagú ételeket nem eszik meg, vagy zavarja a fény. Tehát, hogy ezek ilyen ugye, de ez mindennyiunknak tényleg megvan, tehát magam is, hogy ezek ugyanúgy megvannak, csak itt ez egy kilengésről van szó, és ami érdekes még ebben a megoldandó problémában, hogy nem tudni, hogy milyen hosszú terminusa, tehát milyen, mikor jár ez le, mikor kinövi a gyerek, egyáltalán ki lehet ezt nőni?
Szerintem a zavart legfőképpen az okozza, hogy itt összeütközik a gondolkozásunknak az a kettőssége, hogy egyrészt nem szeretünk kategorizálni, másrészt nagyon nehéz tengelyek mentén gondolkozni. És hogyha ügyesen akarnánk gondolkozni az SPD-ről, akkor ezt inkább egy tengely mentén tudnánk jól elképzelni. De hogyha meg abba megyünk bele, amit kérdezel, hogy ez ennek milyen variációi vannak, hát hogyha minden érzékelést nézünk, látás, hallás, szaglás, tapintás, hőérzékelés, fájdalomérzékelés, belső szervekből jövő, akkor azért itt olyan 8-6-on kombinációval számolunk, tehát annyiféle, ahány gyerekkel találkozunk praktikusan.
Igen, egy erős, hogy meg lehet mindig találni a megfelelő megoldásokat, nem?
És ugye azt, amit mondtál, hogy hisztinek tűnik, hát persze, hogy hisztinek tűnik akkor, hogyha én tök máshogy érzékelek, tehát ezt nagyon nehéz mentalizálni, hogy mivel teljesen eltérően működhet az idegrendszerünk, és máshogy dolgozzuk fel az információkat, ami nekem még teljesen normális, és sőt egy kellemes inger, az lehet, hogy más számára már egészen zavaró. Tehát ha sűríteném, vagy így szeretném leegyszerűsíteni, akkor udajukadunk ki, ahova legtöbbször ezekben a beszélgetésekben, hogy először is azzal kéne szerintem tisztában lenni, vagy azzal többet foglalkozni, hogy mennyire más a valósága az embereknek. Tehát minden, amit a világról alkoz tudás, az a te saját filtreden keresztül jövő belső és külső tapasztalatok összessége. És a filterünk annyira különböző, hogy valójában az, hogy objektív valóság, hát ez egy nagy filozófiai kérdés, hogy létezik ez, vagy mindannyiunk számára annyira más lehet. És onnantól kezdve egy kicsit tudunk azzal gondolkozni, hogy hát ácsi, nem biztos, hogy ez, amit én érzek, vagy érzékelek, ugyanaz, mint amit a másik, akkor talán nagyobb megértéssel tudunk azzal lenni, hogy a reakcióink, a viselkedésünk, meg ennek mentén megtermő érzelmeink is másak lesznek.
A rutinoknak a kialakítása az itt nagyon fontos, hogy egyáltalán legyenek megszokott pontok, kapaszkodók a mindennapokban, de ugye ennek is kell, hogy legyen terminusa, hiszen utána az, hogy én szabok meg egy rutint a gyermeknek, az egy dolog, amikor még kicsi a gyerek, de utána lesz nagyobb, meg iskoláskorú, akkor meg magának is kell rutinokat kitalálni. Erre hogyan lehet jól rávezetni a gyereket?
Azért fontos, hogy ezt tanítsuk, meg egyáltalán, hogy a mindennapjainkban ez egy ilyen kis horgony legyen, mert ez biztonságot ad. Tehát ha abban gondolkozunk, hogy teljesen minden időpillanatban változik a körülöttünk levő világ, időpillanatra különböző ingerekkel találkozunk, és ezeket feldolgozzuk. Az, hogy ebben van egy kiszámíthatóság, vagy vannak olyan kis bóják, amik segítenek a tájékozódásban, vagy akár abban, hogy beosszuk az energiánkat, hogy akkor mi az, amivel még ma meg kell küzdeni, mi az, amikor már lehet egy kicsit kikapcsolni. Ez egyszerűen átsegít a mindennapokon, és erre folyamatosan törekszünk is ennek az elérésére. Tehát egy jó egyensúlyi állapothoz kell az, hogy legyen valami, ami kiszámítható. A stresszel tök jól meg tudunk küzdeni akkor, hogyha kiszámítható. Hogyha ez teljesen szabálytlanul, változóan érkezik, akkor kezdünk el dekompenzálódni. Úgyhogy arra törekszünk általában az életben, hogy legyen egy kiszámíthatóság, és aztán azon felül, hogyha marad még energia, akkor lehet mindenféle nekünk tetsző stresszforrásokat keresni, de ez fontos, ez tényleg akármilyen idegrendszerű gyerekről beszélünk, az, hogy nem véletlenül mondjuk minden szülőtréningen, hogy a kiszámítható keretek, a konzekvens kerettartás a szülő részéről, ez egy óriási stabilitást ad.
Ugye a kerettartás az a konzekvens kerektartásonak adtam meg, hogy sokszor azért okoz problémát, mert a gyermek mondjuk valamit nem akar. Teszem, ma nem akarok bölcsibe menni, és akkor megy, de nem muszáj menni, és akkor egyre feszültebb lesz a szülő is, és akkor a gyerek is egyre feszültebb lesz. Az a baj, hogy ezek ilyen spirálba tudnak minket
tartani.
És az mondjuk kérdés, hogy ilyenkor hogyan lehet konzekvensnek lenni, és hogyan lehet a kereteket erőszakmentesen megtartani.
És ugye mennyire megérthető ez, hát biztos, hogy volt már másnak is olyan reggel, hogy fölkelt, és azt érezte, hogy én nagyon szeretem a munkám, de ma nem akarok, és hogy ne kelljen.
Képzeljük, én nagyon rég volt ilyen, nem tudom, valami robotpilóta üzemmód. Na igen.
Az is egy jó megküzdés, a robotpilóta üzemmód, de szerintem ami például egy klassz stratégia, az az, hogy ezeket az érzéseket, validáljuk. Tehát nem azzal van a baj, hogy így érez a gyerek, mindenkinek lesz olyan napja, amikor azt érzi, hogy úristen, ezt most nem, úgy érzem, hogy nem megy, ma úgy ébredtem, hogy pff, ez nagyon nehéz. És egyszerre tudod párhuzamosan azt csinálni, hogy elismered és validáld, és azt mondod, hogy én látom, hogy ez most nagyon nehéz, és tudom, hogy ez nagyon kellemetlen. Mit lehetne csinálni, hogy ez egy kicsit könnyebb legyen? Mert végső soron sajnos, ha azt veszük, tényleg nem zárhatjuk buborékba a gyerekeket, és nem minden nap az fog történni, amihez kedvünk van. És muszáj egy kicsit úgy megtalálni azt az egyensúlyt, hogy igen, van egy komfortzónánk, meg azért sajnos ebből ki is kell lépegetni, de ugye azért akarunk kilépni belőle, vagy azért jó kilépni belőle, mert ott tudunk megtanulni új dolgokat. Tehát nem kellemes aznap fölkelni, én ezt megértem, látom, oké, próbáljunk meg segíteni, és utána abból viszont lehet egy nagyon jó új kompetencia, hogy milyen klasszul tudtál működni egy olyan napon is, amikor egyébként nagyon nem volt könnyű, vagy mit tanultunk ebből a napból, amikor nem volt könnyű, nem is ment jól, mit lehetne legközelebb másként csinálni. Tehát valahogy a saját érzelem és indulatszabályozásunkban ezek az élmények, amikor nem volt könnyű, nem ment jól, meg kellett küzdeni a szorongásommal, nem tudom, mivel ezek nagyon fontosak, nem lehet mindig elkerülni ezeket, mert az elkerülésnek a vége az lesz, hogy én azt élem meg, hogy nem vagyok képes, csak nagyon rövid, nagyon pici tűrésben ezekkel megküzdeni.
Milyen maradványa lehet felnőtt korban a szenzoros állapotnak?
Nagyon izgalmas kérdés ez, hogy hogyan változik ez. Tehát ha teszem azt most nagyon egyszerűen, valaki mondjuk nem tudom, a hangokkal kapcsolatban bizonyos helyzetekben túlérzékeny. Azért mondom, hogy bizonyos helyzetekben, mert simán lehet az, hogy valamikor van egy hiperszenzitivitásunk, egy túlérzékenységünk, máskor meg alul érzékelünk, meg össze-vissza lehet ez, tehát ez nem úgy van, hogy akkor te besorolható vagy egy kategóriába, hogy akkor hallási túlérzékenység, hanem ez sok mindenen múlhat, és akár napszakon belül is változhat. De ha tudod magadról, hogy gyerekkorodtól kezdve nem tudom, nem szeretted azokat a helyeket, ahol túl zsúfolt, nem tudom, túl sok hang van, és ezek ilyen össze-vissza, nem kontextuális ingerek, akkor kialakítasz bizonyos megküzdéseket. Plusz az idegrendszeret folyamatosan érik, és azért ez 20 akárhány éves korunkig tart, szóval ez nagyon sokat változhat. Egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz az érzékelési sajátosság lesz jellemző felnőttként ránk, de az is lehet, hogy amiatt, hogy kialakítunk kognitív megküzdési stratégiákat, amiatt később ez nem lesz olyan nehéz, vagy megtanuljuk, hogy hogyan lehet megküzdeni vele, kialakítunk olyan saját rutinokat, amivel ezek könnyebbé válnak, szóval ez nagyon sokat tud változni idővel. Nincs egy ilyen bebetonozott igazság, hogy akkor az a gyerek, akinek, nem tudom, kisgyerekkorában ez volt a nehézség, ez tuti biztos, hogy pont igenígy szóról-szóra lesz adott felnőttként is.
Volt már részed egyébként utókövetésben? Tehát mondjuk akár 5 éves kortól kamaszkorig?
Igen, olyanban is, és azt is nagyon szerettem, vagy abból szerintem rengeteget lehet tanulni, amikor felnőtt diagnosztikában, mondjuk érintett gyerekek szüleivel beszélve, elkezdünk arról is beszélni, hogy akkor náluk ez hogy volt, és hogy nagyon is együttérzők tudnak lenni a gyermekükkel, mert emlékeznek rá, hogy nekik is volt ilyen nehézségük. Más kérdés ez, hogy kinek milyen megküzdési stratégia lesz jó. És ebben is szerintem kell egyfajta rugalmasság, hogy belássuk azt, hogy ami valakinek működik, az nem biztos, hogy a másiknak is receptre írható megoldás.
Még egy kérdés a végére. Azt hogy ítéled meg, hogy például az én gyerekkoromban nem volt mindenek címkéje, de az nem is volt annyira jó, mert nyilván egy ilyen feszültséget generált, hogyha valamelyik gyerek másképp viselkedett, akkor te mész a speciális iskolába, és akkor az életre, vagy hát olyan deficittel indul nyilván a felnőtt korba, ami nehezen egyenlíthető ki. Az egy jó tendencia, hogy mostanában mindennek adunk egy nevet? Tehát, hogy ezeket így, mert az elején erről beszéltünk, ez milyen megnyugtató, hogy egyáltalán van, elindulunk egy úton. De hogy ahhoz képest, amilyen mondjuk 30 évvel ezelőtt volt, és ugye ez a mai állapot, tehát, hogy ma adunk nevet mindennek, mik az előnyök és mik a hátrányok, ha van egyáltalán hátrány ennek?
Szuper kérdés, és nagyon szeretem a keretét, hogy akkor most visszajutunk el.
Igyekeztem csak, hogy legyen az, hogy mind a két oldalt mutassuk meg, mert van, aki ezt nem szereti, viszont én azt gondolom, hogy az tök jó, hogyha nevén van nevezve a gyerek.
És nagyon szerintem szuperül megfogalmaztad azt, hogy ennek van egy ilyen kulturális örökség része. Tehát egyszerűen van egy olyan tanult ismeretünk, hogy különbözni és másnak lenni nem biztonságos, amiben azért nagyon markánsan benne volt egy csomó történelmi tényező is, hogy ugyanaz mindenkinél ez a jó, és hogyha te valamiben különböző, akkor abból inkább bajot származhat. De az a helyzet, hogy ez nem opcionális, az van, hogy mindannyian különbözünk, és amiben szerintem nehéz megtalálni tehát ami a sok félelmet okozza, az továbbra is az, hogy oké, most már lehet, hogy gondolkodási szinten tudunk ezzel nyitottan foglalkozni, de például mondjuk az oktatási rendszer az nem tudta még lekövetni ezt a fajta sokszínűséget, tehát nagyon sok szülő aggódik azon, hogy jó, ő szeretné érteni, tudni, tök jó, hogy ennek van neve, de nem szeretné, hogy ez például akadályozza abban a gyermekét, hogy a neki tetsző intézményben mehessen iskolába. És hogy egyelőre sajnos egy-egy diagnózis az akár ezt befolyásolhatja is. Vagy attól félünk, hogy ha kiderül az ugyanez a félelem, ami bennünk van, hogy akkor kiderül, hogy van egy ilyen másság, és akkor majd erre sokan úgy fognak nézni, hogy jó, akkor ez biztos valami betegség. Sok szülő elmondja azt, hogy ő egyszerűen nem szeretné azt az élményt magának, hogy szánakozó tekintetekkel nézzenek rá, vagy a gyerekre, és hogy akkor inkább nem. De az is igaz, hogy onnantól kezdve van egy ilyen válaszunk, az ott hirtelen olyan megkönnyebbülés, meg egyszerűnek tűnik, és akkor szerintem utána jön az igazi munka, amikor már a gyereknek a teljesen személyes sajátosságaival kezdünk el foglalkozni. Tehát megvan a nagy kategória, de azon belül az, hogy annál az adott gyereknél, vagy felnőttnél, akiről szó van, hogy is áll össze ez a kép, az annyira egyedi, és ott akkor hirtelen azt érzi az ember, hogy fú, egyszer azt éreztem, hogy van egy válaszom, és most pedig úgy érzem, hogy van még 10 000 kérdésem, és nem is tudom, hogy rakjam össze. És ott szerintem, amikor már ebben a fázisban vagyunk, akkor már ezek a félelmetán egy picit le tudnak, vagy tudnak csökkenni, mert ott már annyira tudunk az egyénre koncentrálni, és nem ezek az általánosító fogalmak, hanem a teljesen sajátos kis kérdések merülnek föl, annak már van egy szabadsága, azt hiszem.
Hát folytathatnánk még azért.
Igen.
Még lett alkalom ezt a témát is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk, ha csak az éterben, remélem legközelebb személyesen is.
Köszönöm.
Legyen legközelebb. Köszönöm szépen és szép napot.
Köszönöm.
Hölgyeim és uraim, dr. Madarasi Szűcs Annával beszélgettünk a Vadaskert Alapítvány gyermekpszichiáterével.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.